Pál István Szalonna, Liszt Ferenc díjas magyar népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője, a Hagyományok Háza a főigazgató helyettese, a nap vendégét, a Trend FM Mezei Dánielt hallják, és beszélgettünk a múltról, beszélgettünk egy kicsit a sportról. Még egy gondolat erejéig visszatérnék a múlthoz, azért, mert utána lesz a jelenben folytatása, vagy legalábbis remélem, hogy lesz a jelenben folytatása. Azt olvastam valahol, hogy édesanyád, a már említett Jancsó Katalin, nagyon sokat foglalkozott a Kodály módszerrel, és hogy a kárpátaljai meghonosításban élen járt. Ez neked mennyire meghatározó? Én nem vagyok zenében annyira jártas, de a kezembe került egy Kodály leírat, és hihetetlenül mennyire tiszta és nagyon-nagyon a zene világán túlvezető gondolatokat fogalmaz meg. Én ezt nem tudtam, bevallom őszintén. Most szembesültem ezzel 50 évesen. Szóval neked mennyire volt az ő szerepe meghatározó?
Ugye nagyon fontos az, hogy Kodály Zoltán életművében rengeteg olyan gyönyörű mondat van, ami egyszerűen a zenéhez való világot és a világhoz való lelket, zenét hozzá párosítja. Mindemellett az egész oktatási rendszeren népdal alapú, tehát, hogy olyan gyerekdalokkal és népdalokkal jutsz el a magasabb szintig, ami nagyon könnyedén a füledbe mászik. Ugye az orosz rendszerbe, vagy amiben mi felnőttünk, a szovjet rendszerbe, az abszolút szolmizáció az egy kőbevésett törvény. Ebben a világban megjelenik Kodály módszer, ami kézjelekkel, relatív szolmizáció, és teljesen más világba viszi az egészet, és arra jöttünk rá egy útközben, hogy a kettő gyönyörűen kiegészíti egymást. Tehát mi gyerekként nem gondoltunk arra, hogy most nekünk jobb-e a Kodály módszer, vagy rosszabb. Ugye anyu az otthoni rendszerben tanult, tehát ő az ungvári iskolát végezte, és megtanulva Magyarországgal kapcsolatokat építve, rájött arra, hogy Sárospataki Zeneiskola igazgatója volt, aki efelé segített minket, hogy ez a gyerekeknek egy sokkal gyorsabb tanulást hoz. És arra jöttünk rá, hogy a Kodály módszer való éneklés nagyon sokat segít az olvasásba, nagyon sokat segít az írásba, tehát hogy nem csak a zenei nevelésbe, hanem plusz olyan csatornák jöttek be, és ezek lecsapódtak az általános iskolákba azoknál, akik zeneiskolába jártak. Tehát láttunk egy ilyen fajta együtt mozgását a tanulásban, és akkor pár év után, ugye mi voltunk az első generáció, akin anyu elkezdte tesztelni lényegében Kárpátalján a Kodály módszert, és több iskola is Kárpátalján átvette, és ezt teljesen hivatalosan engedélyezték is az ukrán rendszerben. Tehát, hogy eljöttek, megnéztek egy szolfézsórát, és azt mondták, hogy ez egy működőképes, és valóban helye van a művészvilágban itt is.
És akkor te ebben nőttél föl tulajdonképpen, ezt lehet mondani, illetve most, hogyha jól értem, ugye te tanítasz, tehát foglalkozol fiatalokkal, mennyire jön vissza a gyermekkori emlék, és ez amit mondjuk a szüleitől tanultál, és mennyire jön vissza az, amit utána már ugye komolyabban egyetemen, vagy bárhol máshol tanultál?
Minden visszajön, tehát hogy tanítani én mostanában már úgy tanítok, pár évvel ezelőtt tanítottam még a Vászi Zeneiskolában, de nem lehet tanítani pánikszerűen. És mivel még aktív előadó művész vagyok, és hol itt koncert, hol ott koncert,
úgy érted,
hogy amikor ráérsz, mész, rá időd, igen, tehát, hogy tehát a tanításnak pont a rendszeresség a lényege, hogy ott vagy, ezt édesapámnál látom. Tehát apu, ameddig nem ment nyugdíjba, ő nem csak a tanítási órákon volt ott a gyerekekkel, és utána ott kellett maradni, gyakorolt, hanem minden áldott reggel Püspök 60-ban a tanítás úgy indult, hogy az összes harmonikásával a bejáratnál várta a gyerekeket, ahogy jönnek iskolába. Ott 10 akárhány harmonikás ott állt az ajtóba, és muzsikáltak. És persze a gyerekek örültek neki, mert zenére érkeztek, a másik gyerek muzsikált, ő is boldog volt tőle, de hát nem vették észre, hogy ez alatt ők egy órát gyakoroltak reggel 7-kor. És maga, tehát én ezt nevezem a pedagógusának, hogy ő soha nem számolgatta az óráit, és az egész életét erre tette rá. Na most, amikor én táborokba tanítok, és mondjuk egy nyári táborban megszeretettem valakivel a muzsikát, vagy tanulni akar tőlem, és tanítom, akkor látom én is azt, hogy gyönyörű dolgokat lehet elérni. De a folyamat, ha nincs meg, ott probléma van. És ezért láttam azt, hogy nekem a rendszeres tanításban most még nincs helyem, mert nem vagyok ott. Tehát még hol itt koncertezek, és egy idő után kellemetlen lesz, hogy bocs, nem tudok menni, majd pótoljuk. Tehát ez nem jó. Én azt hiszem, hogy tényleg a következetes tanításnak van értelme. Most azzal foglalkozok, hogyha valaki, mit tudom én, a Zeneakadémiára akar felvételizni, akkor eljön hozzám pár órára, kicsit csiszolgatjuk a tudását, ha hozzá tudok tenni én is akár valamit, és akkor segítek. Ebben persze tudok, mert itt már kiforrott muzsikusokról van szó, aki csak pár szakmai tanácsot akar kérni tőlem.
És hogy bírod egyébként, ha már szóba került az, hogy te ugye aktív zenész vagy, amellett, hogy vezető vagy több helyen, hogy bírod az aktív zenei pályával járó nehézségeket? Tehát azt mondjuk, hogy éjjel kell hazajönnöd, az, hogy nem tudom, elmentek a világ végére, fölléptek, de már másnap délelőtt hagyományok házában van egy megbeszélésed, mert ezért ezt tudja tépni az embert szerintem.
Lényegében csak az alvásról kell lemondani, és akkor...
az minden más egyszerű.
Szóval a művészvilág az egy csodavilág, és tényleg semmivel nem cserélnénk. És amikor a színpadra lépsz, vagy a táncházba lépsz, és muzsikálni kezdett, akkor sosem vagy fáradt. De azt nagyon sokan nem látják, hogy mi tényleg 80.000 kilométereket töltünk buszban egy évben, és az valami irgalmatlan, tehát kiszállunk a buszból, és alig bírunk elmenni a színpadig, és aztán ott nagy levegő, és muzsikálunk, mert imádjuk azt, amit szeretünk, és a közönségnek a szeretete, az gyógyír. De nem mondom azt, hogy egyszerűen, amikor lehetőségem van aludni, akkor és órát nem állítok, akkor délután 2-kor kelek föl. Tehát, hogy döbbenet, és ebből mondjuk szerencsés vagyok, én addig alszok, ameddig nem állítok csörgő órát. És akkor alszok, amikor leteszem a fejem.
Most még. Hát, egy 10 évet.
Szóval ez tényleg egy nagy áldás, hogy én bármikor tudok aludni, mikrobuszba is, vagy repülőn, vagy buszon, tehát bárhol, és ez az, ami túllendít a dolgon, meg az, hogy az mindig erőt ad, hogy jó dologgal foglalkozol. Tehát nekem nem kell megkövetnem magam, hogy én ezt nem akarom csinálni, én ezt akarom csinálni, és nagyon sok mindenről mondtam le életem folyamán azért, hogy ezt csinálhassam.
És mi az, amit most csinálsz?
Muzsikálok. A művészeti életben nagyon sok helyen tanácsokat adok, hogy hogyan lehetne egyre jobban a népzenét lényegében helyére tenni. A Magyar Állami Népi Együttesben segítsége lehetek Mihály Gábornak, az együttes vezetőnek abban, hogy milyen irányba vezessük az együttest. A Hagyományok Házában segíthetek Bot Miklósnak azt, hogy valóban a Kárpát-medence oszlopa legyen a hagyományos világban a Hagyományok Háza. Tehát ezeket én szeretem csinálni.
Említette egy bakelit lemezt itt az előbb, az mi pontos, hogy mondjuk egy konkrét munkádról beszéljük, mert azért ez a bakelit szó megütötte a fülemet, ha már Kodály szóba került, ő nem tudom, hogy rögzített, de azért ez ma már egy kicsit divatja múlt, vagy éppen, hogy nem?
Én azt hiszem, hogy újra kezd visszajönni a bakelit. Ugye a digitális világgal a zenei feljátszásokat beszorítottuk egy keretbe. Tehát az analóg felvételek, és ugye ez minden a bakelitre, amit felvettünk most, ez minden analóg módon van felvéve, más herceken van felvéve, tehát egy sokkal színesebb palettán nincs beszorítva.
Ezt a saját bandádat csinálod?
Saját banda, ez saját banda, ez egy szalonna banda lemez, és ez a 15 éves jubileumi koncertünk után kezdtünk el dolgozni. Ezen én nem azt mondom, hogy bakelit lemez gyártással akarok foglalkozni, mert ma igazából a lemez egy névi, egy kártya egy zenekarnak, amikor már az interneten lényegében különböző részlegek, bármi ott van, és már az emberek úgy hallgatnak a mobilokon, nem lemezt veszik meg nagy százalékban. De mégis azt gondolom, hogy egy ilyen bakelit lemez más minőségben tud megszólalni maga ugyanaz a muzsik, amit mi játszunk, és Sándor Csaba barátom, aki azt mondta, hogy figyelj, én ingyen is bérmentve fölveszlek benneteket, mert szeretném ebben a hangzásban egyszer egy lemezen meghallgatni a Szalonna bandát, és akkor azt mondtuk, hogy jó, összerakunk egy olyan lemezt, ami lényegében az Ars Poetikánk, és amiben van a hagyományosabb muzsika, kicsit újabb stílus, tehát hogy azok a zenék, amiket mi játszottunk ugye az elmúlt 10-20 esztendőben, és pazar módon sikerült. Aztán a gyártás az most jön.
Jól is szól?
Egész más. Tehát összehasonlíthatatlan. Nagyon érdekes egyébként. Tehát saját lemezeinket hallgattuk meg egymás után, tehát nem azt, hogy más jobban muzsikál, rosszabbul muzsikál, hanem saját lemezünket, és a Bakelitnek a hangzás egy ilyen sokkal természetesebb, sokkal gazdagabb hangzást ad. Tehát nem véletlen volt a Bakelit egy nagyon-nagyon jó minőségű rögzítési forma.
Párizs Fennszalonna a vendégünk, vele beszélgetünk többek között most a Bakelit lemezekről, és a Liszt Ferenc Díjas magyar névzenésszel sok minden másról is. Van egy szlogenünk, én a Pajtakul csapatával dolgozom most, ahol egyébként többek között a te egyik zenészed, énekesed is szerepel, Kubinyi Julcsi, és azt gondolkodom, hogy ez a te fenntartható lassulásod, ez a Bakelit lemez, mert hogy az életed az nem a lassulásról szól, de én úgy látom, hogy a művészetben azért keresik az emberek az ihletettebb pillanatokat, muszáj, ez a te ihletettebb pillanatod, vagy fenntartható lassulásod?
Nem tudnám megmondani, hogy ez a lassulásom vagy nem, de az, hogy valami olyan lenyomatot hagyni különböző minőségbe arról a gondolatról, vagy arról a muzsikáról, az azt hiszem ennek egy valódi lenyomata. A lassulásomat én igazából abban látom, hogy egyre többet megyek el újra öreg mestereimhez, vagy idősebb mestereimhez, akár Erdélybe, hát ha tudok, akkor Kárpátaljára, és ugye az életről egy kicsit jobban, a családról, az életről, tehát hogy azokról a dolgokról, amik mellett én azért nagyon sűrűen elmentem, mert hogy mindig valahova máshova mentem éppen, és azért nagy tanulságokat adnak ezek az idős mesterek.
Említetted Kárpátalját, és azért nem lehet megkerülni a háborút, téged ez mennyire érint, hogy érint, foglalkozol, és milyen mélységben foglalkozol vele?
Hát abban a mélységben foglalkozok, hogy ugye a teljes rokonságom ott van, és aki...
Nem egy vidám kezdő mondat, ezt tegyük hozzá, igen.
Ez így van. Nagyon nehéz, és az biztos, hogy mindenki a békességre vágyik, és arra, hogy otthon tudjon élni nyugalomba. Mi haza tudjunk látogatni a rokonainkhoz, hát nekünk is házunk ott van Kárpátalján, tehát mi azt soha nem adtuk el, hiába már 20 éve Magyarországon él a család. Nagyon megvisel mindenkit, az ott élőket is, az itteni rokonságot is. Ez ugye maga a tudat, hogy nem tudunk hazamenni. Tehát ez maga egy olyan állapotot hoz, és ugye szétszakadnak a családok, mert lényegében eddig is a világ különböző pontjain dolgoztak az otthoniak, hiszen nagyon nehéz volt a megélhetés Kárpátalján eddig is, és kőművesként dolgozik a legtöbb ember, és Csehországtól Németországon át Magyarországon, tehát mindenfelé dolgoznak. Nagyon sok szétszakított család van most Kárpátalján, és ez nem rajzol túl jó jövőképet, tehát abban bízunk, hogy ez tényleg véget tud érni ez a háború, és meg tud egyezni két szláv nép egy mással, mert ténylegesen csak ez lehet a jövő.
Reméljük, hogy így történik. Visszatérve a munkáidhoz, és visszatérve most akkor Magyarországra. Volt egy bemutatótok a Magyar Állami Népi Együttessel, és hogy sikerült, mi az, amit tervezel, mi az, amit terveztek, mi az, amit most dolgozol leginkább, ami kitölti a legnagyobb arányban a napjaidat?
Az előadásunk az ünnep nevet viseli, ez az emberi élet ünnepeit mutattuk be, és lényegében mi 7 évente amerikai turnéra szoktunk menni a Magyar Állami Népi Együttessel, ami most a 22-es évről 23-ra tolódik, és ez az ünnep előadásunk, ez lényegében az amerikai turnénkra készült előadás, ami egy új előadás, és mivel közösen készítettük a Táncszínházzal, ezért bemutatásra került, hiszen az ideje most odaért. Gyönyörű muzsikák, gyönyörű táncok vannak benne, és jó volt csinálni, és ugye ez annyira friss még. Aztán másnap reggel 9-kor elrobogtam régi vágyam teljesítéséhez, és letettem a vadászvizsgát. De ez is igazából...
Szegény tevék.
Ez is azért tetszik nekem. Én az emberek világában a vadászat kultúráját szeretném elmondani, és hogy én is részese vagyok, akkor beszélhetek róla úgy, amit én gondolok erről az egészről, és akár a régi leíratokban az erdélyi vadászatok, a muzsikusok jelenléte. Amikor lehetőségünk volt Angliába Károly herceg születésnapján muzsikálni 60 évesen, és láttam, ahogy ott az ottani pördi fegyvereket kiveszik, láttam, ahogy ott egy fácán vadászatra elmennek, tehát hogy a kultúrája, ha van bárminek is, akkor az egy érvényes dolog, és nem felesleges lövöldözés össze-vissza. Tehát nekem ebbe az egészbe ez tetszik, és sokszor bosszantott az, hogy elmegyünk muzsikálni mondjuk egy vadászatra, előtte este zenélünk, és visszajövök, és saját barátaim mondják, vadászat. Tehát nem, ha kultúrája van, az értéket képvisel, és akár az állományritkításba, akár a vadgazdálkodásba világelsők vagyunk Magyarországgal, és én azt hiszem, hogy ez pont ugyanúgy tudni kell az embereknek.
Akkor tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez hobbid.
Hát remélem majd egyszer az lesz.
Remélhetően most még nincs rá időd. Egy dolog érdekel még, csak ugye erről nem beszéltünk, pedig beszélhetnénk, hogy ez itt nagyon sok helyen léptek föl a világ minden táján, és például az amerikai turné. Hogy fogadnak, mennyien vannak, mennyire szeretik mondjuk azok a magyar népzenét, azok az emberek, akik nem feltétlenül ismerik, tehát hogyha nem magyarok, hanem mondjuk texasiak, vagy nem tudom, más államhoz tartozók.
Megint csak az magyar népzenének és a néptáncnak is ez az erőssége, hogy nyelvtudás nélkül is érzékelteti, hogy miről szól.
Hiszen ez a ritmus?
A ritmus, a hanglejtése, a dallamoknak a változatossága, a táncnak a kapcsolata. Tehát rögtön látod azt, hogyha kijön egy legényes táncolni, akkor annak van egy olyan, hogy kihúzod magad a székben. Rögtön látod azt, hogyha egy lányt megforgat egy táncos, akkor ott az érzelem, a szerelem, a párkapcsolat, hogy mindennek szimbolikája van, és ezt a közönség érzi, túl azon, hogy szépek a ruhák, és hogy forognak. Mi, mikor turnéra kimegyünk például Amerikába, én kettőn voltam ilyenen, az úgy kezdődik, hogy január 6-án megérkezünk San Franciscóba, és körülbelül olyan 70 ezer mérföldet buszozunk 3 hónapon keresztül, van 90 előadásunk, eljutunk teljesen a nyugat, vagy a keleti partig Torontóba, és Winnipegből lebuszozunk, és Floridába fejezzük be.
Ez tehát, egy pihentető túra hát azért.
Nagyon durva, tehát ez tényleg ember próbáló, és minden este másik szállodában. Tehát tényleg nagyon kemény, és előadásod van, és a buszba eszel, tehát ez egy nagyon érdekes világ, és mindenhol ilyen 2-3 ezres színháztermekbe, auditoriumokba játszunk, és a közönség nagyobb része nem magyar származású, hanem egyszerűen kultúra kedverő, színházba járó emberek, akik bérletként megveszik.
Meg kíváncsiak rá.
Nagyon, nagyon, és nagyon-nagyon szeretik. Uh-huh. Természetesen a magyar ember az örül annak, hogyha találkozik a Magyar Állami Népi Együttessel, hiszen az elmúlt 70 éves történelmében már hallott róla a szülei, nagyszülei révén is, úgyhogy az természetes, hogy ez mindig rendben van. Ugyan magyarok általában utána elvisznek minket, sütnek, főznek, nekünk megkínálnak, tehát hogy az személyes kapcsolatokká válik. Meg hát így a táncház mozgalom révén mi rengeteget jártunk ki különböző táborokba, és ezek az emberekkel találkoztunk.
Egyetlen dolog érdekel még itt a beszélgetésünk, ha már futballal kezdtük, fejezzük be azzal, hogy ez hogy van ez a történet, hogy az édesapád szerette volna, hogy a dekázás legyen a...
Nem, azt én szerettem volna.
Azt te szeretted volna. Tehát akkor mi ez? Mert hogy a ritmus szempontjából fontos, csak a ritmusról jutott eszembe, hogy az előbb itt felvetettem.
Igen, mert mindig mondták a zenéskolába, hogy ugye a skálázásnál, a hegedűn, tehát a gyakorlásnál az a lényeg, hogy ne vibrálj, és minél pontosabb, egyenletesebbek legyenek a hangok egymás után. És akkor mondtam, hogy nem lehetne mondjuk, hogy a dekázást bevezetnénk, koncentrálni kell, a labdát, hogy sokáig tud csinálni, egyenletes erővel kell, tehát maga a koncentráció és az egyenletességet lehet gyakorolni ott is. És mondtam, apunak javasolta, mi lenne, ha a dekázást is bevezetnénk egy-egy ilyen gyakorlati vizsga előtt. Nem támogatta ezen ötletemet, de én mindig próbáltam ezt valahogy, ezt a kettőt ötvözni.
Egyébként a sport mennyire kultúra szerinted?
Teljes mértékben.
Miért?
Azért, mert ugyanúgy meghatározza az életedet. És ha része az életednek annál, akkor több vagy tőle. Ha nem része az életednek, akkor valami hiányod lesz útközben.
Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.
Pál István Szalonna volt a nap vendégét a Trend FM-en. Köszönöm, hogy itt voltál, és jó munkát kívánok.
Köszönöm szépen, viszont.
Meg azért az egészségedre figyelj oda, mert hogy így hallottam a 24 órát, azért kitöltöd.
Ki?
Mezei Dániel vagyok, köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép napot.